Ez a projekt 4 éves futamidejű. Most 2,5 év telt el. Most vagyunk az úgynevezett második mérföldkőnél. A mérföldkövek azok azért vannak, első, második, majd a projekt végeztével a harmadik, hogy tudjuk azt monitorozni, hogy a tervek szerint haladnak előre a vizsgálatok, és az eredmények is az elvárásoknak megfelelően születnek. Mi vállaltuk azt, hogy a projekt keretében 62 nemzetközi színvonalú közleményben fogunk az eredményekről számot adni, és 12 hallgató fog a projekthez kapcsolódó kutatásokból tudományos fokozatot, nevezetesen doktori címet szerezni. És most itt 2,5 év elteltével ott tartunk, hogy megjelent 57 közlemény nemzetközi folyóiratban, és 17-en szereztek már eddig PhD, tehát doktori fokozatot. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor minden remény megvan arra, hogy messze túl teljesítjük a mutatókat, de ez azt hiszem, hogy ha a mutatóknál ragadnánk le, akkor az kevés lenne a projekt eredményeinek jellemzéséhez. Ugyanis a kutatások 6 munkacsomag keretében folynak. És ezek a munkacsomagok, ezeknek különböző fő célkitűzése van, de mind a 6 munkacsomag egymással nagyon szoros összefüggésben áll. Elsődleges cél az, hogy a magyar lakosság egészségi állapotát, és ezen belül kiemelten, példaként az észak-kelet-magyarországi cigánylakosság egészségi állapotát jellemezzük, de túl az állapot jellemzésén az egészségi állapotot meghatározó tényezőket azonosítsuk, azoknak a súlyát is jellemezzük, legyen az genetikai tényező, környezeti tényező, társadalmi-gazdasági tényező, életmód tényező, hogy erről egy megfelelő átfogó képet nyújtsunk. Most azt hiszem, hogy egy olyan kutatás első eredményeiről is számot fogok itt adni, ami nem csak Magyarországon, de én túlzás nélkül és szerénytelenség nélkül állíthatom, világszerte egyedülálló. Mi csak úgy emlegetjük, hogy komplex egészségfelmérés, ami azt jelenti, hogy egy olyan egészségfelmérést végeztünk el, amely tulajdonképpen 3 pilléren nyugszik. Van egy kérdőív alapú komponense, amikor kérdőíves formában a életmód tényezőkről teszünk fel kérdéseket, összesen 106 dologra kérdezünk rá a kérdőíves felmérés keretében, majd ezt egy úgynevezett fizikális vizsgálat követi, amikor egyrészt a magasság, a testsúly, a vérnyomás meghatározására kerül sor, valamint sor kerül vérvételre. Mégpedig azért, mert abból a vérmintából egyrészt rutin laboratóriumi vizsgálatok kerülnek elvégzésre, amelyek a korai jelzői bizonyos megbetegedések vagy éppenséggel megbetegedésre való hajlamnak. Ezen kívül DNS izolálás történik, ami genetikai vizsgálatokra nyújt lehetőséget. Összesen 100 különböző genetikai eltérésnek az előfordulási gyakorisága, sőt, ezen túl ezeknek a genetikai komponenseknek a betegségekkel szembeni fogékonysággal való összefüggésére derülhet fény. És aki kíváncsi rá, az a genetikai mintázata alapján tudhatja azt akkor, amikor egészséges ereje teljében van, hogy milyen betegségek azok, amelyek az ő számára kockázatot jelentenek, és ez úgy etikus, hogy azt is megtudja, hogy milyen módon tudja ezeknek a betegségeknek, hát nem a kialakulását megakadályozni, mert ugye abba, hogy élünk, abba definitíve vele fogunk halni, hanem az, hogy hogyan lehet a betegség keletkezését időben minél inkább kitolni, az egészségben töltött élettartamot növelni. Konkrétan leggyakrabban előforduló betegségek, szívérendszeri betegségekkel, anyagcserebetegségek közül a cukorbetegséggel kapcsolatban, de mentális betegségekkel, daganatos betegségekkel kapcsolatban is konkrét vizsgálatokra is sor kerül, nagyon célzott kérdésfeltevés mentén. Aztán, hogy milyen tényezők, és ezek között is, amire nagyon hiányos a magyar adatbázis, hogy így mondjam, a fizikai aktivitás betegség megelőző szerepe. Hogyan jellemezhető a magyar lakosság fizikai aktivitása? Miért? hogyan lehet ezen változtatni, ezen az úgy mondjuk, hogy megmeséltsük magunkat, hogy szedentáris életmódon. Hát szóval ezen a nagy lustaságon, ami a mi fizikai aktivitásunkat jellemzi. És van egy munkacsomag, amelyiknek kifejezetten az a célja, hogy hogyan lehet lefordítani mindezeket az eredményeket az egészségpolitika számára is érthető nyelvre. Hogyha már egyszer ezek az eredmények megszülettek, akkor történjen erre reflexió, és a bizonyítékokon alapuló magyar népegészségügy működésére is meg lesz a lehetőség. Azáltal, hogy a mi és más hasonló kutatások, ne becsüljük le mások munkáját se, eredményei alapján valóban a problémákra reflektáló, azokra választ adó, azokat megoldó népegészségügyi intézkedésekre kerülhet sor.
Árdány Róza professzor az eddigi konkrét eredményeket ismertette.
Onnan kell kezdenem, hogy a krónikus nem fertőző betegségeknek van egy előállapota, amit úgy hívunk, hogy metabolikus szindróma. És ez a metabolikus szindróma, azt mondják, hogy ez a legrobusztosabb indikátora a nem fertőző krónikus betegségekkel szembeni veszélyeztetettségnek. Ez a metabolikus szindróma, ez az elhízás, a magas vérnyomás, szénhidrát anyagcsere zavar, ami ugye a diabétesz előállapota, illetve a zsíranyagcsere zavar két dologban is megjelenő együttese, társulása. És mi ennek a metabolikus szindrómának és ezeknek az állapotoknak, amelyekből ez kialakul, annak az előfordulási gyakoriságát vizsgáltuk az általános magyar lakosságra és az észak-kelet-magyarországi cigány lakosságra reprezentatív mintán. Amit egyértelműen megállapítottunk, az az, hogy egyrészt a érelmeszesedés megbetegedésre egy nagyon egyértelműen fokozott hajlam van a cigány lakosság körében, és most próbáljuk azt tisztázni, hogy genetikai meghatározottságú, vagy csak környezeti meghatározottságú a körükben gyakrabban előforduló cukorbetegség, illetve emelkedett éhomi vércukorszint. Még ezelőtt 7 esztendővel, 2011-ben mi olyan adatokat kaptunk egy hasonló vizsgálatba, hogy a romák körében ritkább az elhízás, ami ugye egy veszélyállapotot jelent, és ritkább a magas vérnyomás is. És most ebben a vizsgálatban, amit jó részt befejeztünk mostanra, és egy 420 ezer adatból álló adatbázist hoztunk össze, és az első vizsgálatok alapján nagyon egyértelműnek látszik, hogy ez a bizonyos helyzeti előnyük is megszűnt az elmúlt 7 esztendőben. És kiegyenlítetté vált az elhízás gyakorisága, tehát most már körükben is olyan gyakori, mint az általános magyar populációban, és majdnem olyan gyakoriságú a magas vérnyomás is a körükben, mert összevetve az általános magyar populációt jellemző adatokkal nem mutatható ki statisztikailag szignifikáns különbség már, ami még 7 esztendővel ezelőtt megvolt. Azt tudjuk, hogy a roma lakosság körében nagyon nagy gyakoriságú a dohányzás. Vélekedtek úgy erről sokan a nemzetközi mezőnybe, mert ez abban 10-12 országban, ahol romák élnek, ez általános probléma, hogy genetikai meghatározottság van. Nincsen. Megcsináltuk összehasonlító elemzésben, nem genetikai fogékonyság van, nem genetikai hajlam van a dohányzásra, mert egyébként van genetikai hajlam, de nem nagyobb a romák esetében, mint az általános magyar populáció esetében. Igen, kulturális gyökerei, életmódra visszavezethető gyökerei vannak a nagyon magas prevalenciának. Ez egyébként a cigányság körében az utóbbi 7 esztendő alatt ennek a gyakorisága csökkent, ugyanakkor sajnálatos módon nagyon emelkedett körükben, különösen a 18-tól 29 éves korosztály körében a elhízás gyakorisága.
Piroska Összlén, az európai egészségpolitikai szakigazgatója WHO-nak, pontosan mi hívta életre ezt a kutatást?
Az a meglátás, hogy a lakosság egészsége nagyon fontos ahhoz, hogy az ország jól tudjon fejlődni. tehát sok befektetés kell ahhoz, hogy a betegségeket megelőzzük, és hogy a jólétet, a egészséget fejlesszük. És ez természetesen egy olyan befektetés, ami rövidebb vagy hosszabb távon természetesen meg fog térülni. Tehát nagyon fontos, hogy kutatást végezzünk az egészséget befolyásoló tényezőkről.
Miért éppen a Debreceni Egyetemre esett a választás?
Tulajdonképpen azért, mert a Debreceni Egyetem pályázta meg ezt a kutatást, és én már akkor lettem meghívva a tanácsadói testületben, amikor már a Debreceni Egyetem megkapta a lehetőséget arra, hogy ezt a kutatást folytassa. Hát nyilvánvaló, hogy azért sikerült nekik a pályázatot elnyerni, mert kitűnő szakértők vannak itt, tehát nem csak nemzetileg elismert kutatók dolgoznak itt, hanem nemzetközileg elismert kutatók is, és megvan az az interdisziplinális alap a kutatásra, ami természetesen nagy szükség van rá.
Önöknek lesz összehasonlítási alapjuk?
Természetesen az a kutatási eredmény, ami itt fog születni, az felhasználható lesz más országokban is. És azt hiszem, hogy az egy célja ennek a kutatásnak az is, hogy miképpen lehetne ezt a kutatást megismételni más országokban is. Tehát azért ilyen fontos nemzetközileg is. Nyilvánvaló, hogy vannak kutatások más országokban is ezen a területen, de az csak jó, mert hogyha azok a kutatások is olyan eredményeket mutatnak, amik hasonlóak az itteni eredményekhez, az azt jelenti, hogy van egy megbízható kutatás eredmény, amit nyugodtan fel tudunk használni arra, hogy politikát csináljunk belőle, és hogy intervenciókat tervezzünk az eredmények körül.